Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Kende Hoffer Kriszta a vendégem, self-made karrierépítés elkötelezett segítője. Nem szereti ezt a szót, de az előbb ugye a star manager kifejezés is használta. Ebben a minőségében hívtam el, Kriszta nagyon sok minden egyébbel is foglalkozik, de most kifejezetten celebekről fogunk. Kezdtünk el beszélgetni, és így is folytatjuk. Engem mindig érdekelnek a rizikós helyzetek, vagy akár a krízis helyzetek. Azt látom, és ebben neked is van tapasztalatod jócskán, hogy ha az ember, ugye beszéltünk co-brandingről, vagy közös kampányokról, akkor kiteszi magát annak egy cég is, meg egyébként kiteszi magát annak a celebritás is, hogy valami olyan irányba megy el az együttműködés, vagy valakivel történik valamilyen, ami károsan hat a másik márkára. Hát most ezt picit faramuci mondtam, de a lényeg az, hogy a celebritással történik valami, ami a márkának káros, vagy a márkáról derül ki, hogy gyerekmunka, mindig ezt szoktuk ugyan példának mondani, amitől aztán ő neki kell elhatárolódnia. Hogyan készülnek erre a celebek, vagy a celebek menedzsmentje, és milyen gyakorlatok vannak, vagy mit lehet tenni, mennyire van ez benne a levegőben?
Amikor egy nagy vállalat akar egy ismertséggel dolgozni, ott azért mindig van egy olyan tudat, hogyha ilyen kérdéseket teszünk föl, azért annak nem olyan nagyon örülnek.
Tehát, hogy mivel készültök arra, hogyha ilyen típusú kérdésre
gondolsz? Igen, meg hogy egyáltalán megkérdez, most például a gyerekmunkát, vagy az állatkísérleteket kozmetikumok esetében, vagy mondjuk ásványvizes cégeknél, hogy milyen palackba töltik azt a vizet, mert ez nagyon fontos a mai világban, hogy például nem műanyag palackokat hirdessük éjjel-nappal, még akkor sem, hogyha az nagy bevétele rendelkezik. Nem mindenki örül, kukacoskodásnak veszik ezt, akadékoskodásnak.
Örüljön az a celeb, hogy
egyébként... Örüljön, hogy pénzt kap, aztán most mit kell akadékoskodni. Ami egyébként, ha belegondolsz, egészen elképesztő, mert ez egyfajta aláfölé rendeltséget feltételez.
Így
abstart.
Közös értékekről beszéltünk ugye az előbb.
Fordított esetben viszont mindent meg kell ígérni. Nem válsz, nem iszol alkohol, természetesen nem fogyasztasz drogokat, nem kerülsz kellemetlen helyzetbe, stb. Tehát, hogy azért itt a kettős mérce tökéletesen működik, mint oly sok más helyzetben és esetben is. Nekem egyfajta kivételezett helyzetem azért van, mert az én ügyfélkörömben nincsen feltörekvő, tehát mi hosszú évek óta, mióta tudjuk, hogy kicsit más irányba fordul majd a gépezet, nem vállalunk már új ügyfeleket, és minden meglévő ügyfelünk valóban A-kategóriás ismertség itthon, akik valóban nagy teljesítmény után váltak ismerté.
Tehát van egy checklist, még itt akadtam meg, bocsánat, a többit is figyeltem, amit mondtál, de van egy checklist, hogy a együttműködés ideje alatt jól fogok viselkedni, mert különben...
Jó kislány leszek, kérem, igen.
Szerződést bontanak, vagy fájdalomdíj...
Szerintem
vagy...
egyébként ez érthető, tehát én ezeket nem veszem zokon, a másik oldalt nem értem, hogy akkor miért kell zokon venni egy-egy feltett kérdést. Ezeket én értem, tehát, hogy itt azért nem kis pénzekről beszélünk, sok 10 millió forintról van szó, akár egy pár hónapos kampány esetében is, tehát hogy én ezeket a kérdéseket egyébként értem.
Én is kommunikációs szempontból, mindenképpen krízis forgatókönyv szempontból is teljesen kézenfekvő, csak meglep, hogy ez is ilyen aszimmetrikusan működik ezek szerint.
A legjobb az, amikor nem mondok ki terméknevet, de George Clooney és az ő kávémárkája, szerintem az annyira összenőtt már, és az egy annyira hosszú távú közös érdekeken alapú együttműködés, és szerintem ennek csak így van értelme. Senki nem fog eladni egy poszttal egy terméket. Tehát, hogy egyszerűen marketing kommunikáció szempontból az, hogy én most egyszer kidobok valamit a felületemre, szerintem ez még soha sikert nem hozott igazából.
Egy híres teniszezőt megnyerek, hogy a étrendkiegészítőmet, vagy a...
Hosszú táv. Szerintem ezek a... Nekem tényleg veszőparipám az, hogy ezek az együttműködések kizárólag hosszú távon működhetnek, kitalált kommunikációval, rendszeresen közzétett tartalommal, és zsigerből érkező hitből. Egyébként nem működik.
Mire mondják azt, gyakran hallom, egyébként luxusmárkákra is, de celebekre aztán még inkább, hogy Magyarországon nincsen azért olyan Isten igazából celebnek nevezhető ember. Mi a különbség az amerikai értelemben vett szupersztár és a magyar értelemben vett, te is aztán ott állistás celeb, használjuk ezt a kifejezést, hol húzódik a méretkülönbség ebben?
Kettő szempontban húzódik, az egyik az elérhetőség, tehát Amerikában te a legritkább esetben fogsz a közértben sorban állni az adott, nem tudom kivel. Tehát
nem látom.
Nem látom, nem tudok vele kapcsolatba kerülni, a másik pedig a bevételi mennyiség, tehát egy egy amerikai sztár az annyival többet keres, mint egy átlag ember, minek utána olyan nagyon más életmódot tud élni, mint egy átlag ember, hogy ez nagyon eltávolít, és ezért a sztárság egyfajta vágyott létjogosultságot hoz Magyarországon. Nagyon kevés az a sztár, aki úgy keres, hogy annyival nagyon másabb élete lehessen, mert azért ez masszívan hosszan kell ahhoz keresni, hogy te nagyon el tudj távolodni. Az, hogy 4-5 évig nagyon jól keresel, attól nem lesz kacsalábon forgó palotád, meg olyan gépkocsid, meg olyan ékszereid, tehát hogy ez masszívan hosszú távon, és a magyarországi fizetések, a magyarországi bevételek, azok, hát az átlagemberé is elég, de hát ez a kettő...
Nem lesznek szupergazdagok igazából.
Nem, és az egymáshoz viszonyított arány sem olyan nagy különbség.
Ami nyilván összefügg azzal, hogy a felvevő piac is szűkösebb, tehát nyilván egy angol száz világban máshogy. Bár azért egy európai szupersztár is kisebb, mint egy amerikai szupersztár, hiába beszél angolul, vagy a brit piacon.
Az... Igen, de azért nézd meg az olaszokat, tehát néhány, tehát egy Celentano, vagy egy Ricky Poveri, amit most újra a fiatalok újra kitaláltak, és olyan, mint itt a kordaházas pár. Szóval azért egy Celentano gyakorlatilag Olaszországból indulva tud lenni világsztár, de nézd meg ezt a Ramazzottit is. Tehát a Tina Turnerrel énekeltek duettet, és világsztárrá váltak, tehát biztos van ennek egy módozata, mi azt nem tudjuk.
Egyelőre, vagy
majd lehet, az Azária.
Majd az Azária, egyébként nekem is eszembe jutott, hogy esetleg őt be lehet majd nevezni ebbe a világrangsorba, azt talán azért nem gondoljuk. De miért ne? Gondolhatjuk.
Az a baj, hogy a zenéhez nem értek, tehát nem tanultam zenét, ezért nem tudom megítélni, hogy a Billie Eilish zeneileg milyen, aki hát ugye topsztár a világon mindenhol, és azt mondják, hogy egy új zeneszerző született, és tehát hogy biztos így van, tehát ez nem egy kétség, de nem tudom, én a zenéhez sajnos nem értek.
Nem minden együttes hoz azért olyan újszerű minőséget zenében, és nem feltétlenül ettől függ a sztárságuk mértéke, de talán ebben ne is menjünk annyira mélyen bele, én sem nagyon értek hozzá. Amihez még kevésbé értek vissza, az a mesterséges intelligencia, AI, az a, hát nem tapasztalatom még nincsen vele, de egy ilyen tendenciát láttam, hogy vannak mesterségesen létrehozott modellek, sztárok, akiknek tényleg, ténylegesen rajongó táboruk van, brendeket viselnek, hát műsoruk talán nincsen, de minden esetre számítók még tartalmat még nem feltétlenül csinálnak, de azért hoztam ezt ide, mert azt gondolom, hogy bizonyos szempontból például a rizikó is kisebb, nem fognak elválni, ilyesmire gondolok, nem lesz velük balhé, viszont hát ha végig visszük ezt a gondolatkísérletet, hogy akkor az ő követőik, az ő értékrendszerük, az hogy alakul, minek vagyunk kitéve akkor, hogyha tényképpen stábok által számítógépen generált celebek lesznek, azért nagyon megbonyolítja ezt a piacot.
Az az érdekes gondolat jutott eszembe, hogy a 80-as, 90-es évek nő és lány és fiú zenekarai stábok által tervezőasztalon megalkotott zenekarok voltak.
Ez a dél-koreai B-pop is mostanában ilyen, úgy tudom.
Tehát tulajdonképpen ez itt van velünk, csak eddig emberek hagyták, hogy megmondják nekik, hogy mit csináljanak, most meg már ezzel se kell foglalkozni. Én a mesterséges intelligenciával úgy vagyok, hogy én nagyon nem vagyok ellene, és teljesen próbálok minél több időt eltölteni vele is megismerni, mert szerintem nem a mesterséges intelligenciával van a baj, hanem azokkal az emberekkel, akik esetleg nem jóra használják. De Steve Jobs előtt nem tudtuk, hogy mire való a mobiltelefon, most pedig a fizetéseinket is ezzel csináljuk már, meg tényleg mindent, hogy ha valamelyik nap egy tréning okán összeírtam, hogy mi mindent csinálok a telefonnal. Tehát, hogy nem tudom elképzelni, hogy ugyanolyan rajongó táborra legyen, mert szerintem a rajongás az egy olyan mély érzelmi kapocs,
na,
egy olyan mély érzelmi definíció, hogy nem tud kialakulni az a kölcsönösség ebben, tehát tud patika mérlegen kommunikálni, tud patika mérlegen megjeleníteni, valószínűleg még jobban is fog kinézni rajta adott termék, mint egy húsvér élő emberen, de nem lesznek érzelmei, legalábbis egyelőre úgy néz ki, aztán majd meglátjuk, hogy az intelligencia az mennyire megy beléjük, vagy mennyire nem.
Hát mesterséges lesz az intelligencia, tehát, hogy...
De érzéseik nincsenek.
Szerintem nincsenek. Megmondom, hogy amitől én nagyon... Hát megijedtem, nem vagyok érintve ebbe, úgyhogy nem ijedtem meg. De amin elgondolkoztam, hogy mondjuk van egy éveken át felépített karakter, hívjuk karakternek, amit mesterséges intelligenciával építenek ki, ahogy mondott, patika mérlegen, pontjú, minden jól áll rajta, de hát az egy programkód, és ha valaki fogja magát, és beleprogramoz egy harmadik kezet, vagy egy szarvat a homlokára, lehet, hogy csak az én beteg képzeletemben van, de hát ilyet egy valós emberrel, most nem mémekre gondolok, mert az csak erősíti az embernek a brandjét, hogyha viccelnek vele, de hát simán át lehet programozni egy másik ijesztő, vagy akár nem azt az értéket képviselő személyiségre, és dobhatod a kukába.
Ez így van, és ezt mondod te is, hogy át lehet programozni, tehát megint nem a mesterséges intelligenciával van a baj, hanem azzal, aki átprogramozza. De egyébként még jobb is, ha kap egy harmadik kezet, vagy egy szarvat, mert akkor pontosan nem összekeverhető. Pont az AI-ban az a baj, legalábbis amikor arról van szó, hogy mitől kell tőle félni, akkor engem pont az rémiszt el, hogy meddig fogom tudni még megkülönböztetni, és mikor csap már be annyira, hogy azt gondolom, hogy azt ember írta, vagy egy... Tehát az én félelmem akkor lesz nagyon valós, amikor nem tudom, hogy aki mellettem ül, ő valós vagy nem. De azért ez még nem itt van.
Hát egy-két évünk még biztos van addig, hogy...
De hát az analógia meg itt van nekünk bármikor. Tehát le lehet ezeket tenni, és lehet úgy élni, ahogy mi tudunk. Sokan már nem tudnak, mert meg sem tanulták, de te sikeres voltál még akkor is, vagy már akkor is, meg én is, amikor ezek még nem voltak.
Egy másik analógiát hozok. Tudom, hogy nem erre mondtad az analógot, hanem arra, hogy IT-mentesen, tehát hogy mint régen. De ami nekem hasonló példa ebből, az amikor egy celebet, vagy egy márkaarcot, most inkább ezt mondom, lecserélnek egy, azt hiszem maszkotnak hívják ezt, tehát amikor valami kis kabala figurára, ami, hát az a pont, hú, de még emlékszem a kis...
De ez a világ eleje óta van.
Így van, de hogy akkor is ugye ez van, hogy a kis zoknibábbal nem fog olyan dolog történni, mint a egyébként húsfér márka arcunkkal.
Még ez sem igaz, mert az Amerikai Egyesült Államokban minden sportcsapatnak, mindenkinek megvan a saját kabala állata, azt hiszem így hívják, aki tulajdonképpen... De ez a skála kópé is ilyen volt, ez már kimondható, mert nincsen skála. Hát ő aludt, ő táncolt, ő jött, ment, ő szülinapot ünnepelt, karácsonyt ünnepelt, és mindannyian nagyon kedveltük, nagyon szerettük, olyan volt, mint a mindannyiunk közös plüss állata lenne.
Ide bemegyek.
Oda, hogy is volt, nem tudom.
Ide bemegyek, és jól kijövök, ez biztos, hogy ez a rímben.
Én ezt imádom, hogy fel lehet ruházni akármilyen tulajdonságokkal, ki lehet terjeszteni a brandet, tehát hogy én például ezeket a kabala figurákat egyenesen rajongva szeretem.
Elfogadom, és egyébként tényleg nagyon szuper cukik, és az ember belelát tényleg, ha már hiányoltuk az értékrendet, belelát értékeket.
Hát azon gondolkodom, hogy éppen nem az okni, de hogyha mondjuk egy kedves asszociációval bíró állat, akkor azért ez tud értéket is közvetíteni.
Az én fejemben az született meg, hogy nem rontja a bizniszt a celebek körében, akik egyébként már karcok lehetnének, de most lecserélték őt egy zoknibábra.
Tudod miért nem? Mert a zokniváb nem tud elég ismerté lenni, ha először nem egy celeb fogja kézbe.
Á, tehát kell hozzá, a hozzávalók között ott van egy ismertség. Beszéltünk el, és talán ebbe a blogba, akkor ez lesz a záró téma, aztán majd folytatjuk az online felületen a beszélgetést. Ezek a, hát ott alszunk nálad, megmutatjuk, milyen vagy valójában, smink nélkül kaptuk el a sztárt, picit visszatekerek most erre a kérdéskörre, hogy milyen a celeb valójában, vagy milyen nem. Ezek a fajta műsorok, ezek reális képet mutatnak egyébként, vagy láttam, de megkérdezem, felteszem a kérdést. Ezek, amikor smink nélkül és otthonában természetes környezetében figyeljük meg a celebet, ezek mennyire falsak? Akkor inkább így kérdezem.
Azt láthattad, hogy egy picit grimaszolok, vagy grimaszokat vágok. Ezek megszerkesztett adások, mert muszáj, hogy feszített tempójú érdekesség legyen abban az adás időben. Tehát hitelesnek nem mondhatnám, de ha igazából meg akarnánk figyelni a saját környezetében egy hírességet, lehet, hogy napokig kéne néznünk, hogy valami érdekesség történjen, mert hogy ő egy pontosan ugyanolyan ember, mint mi magunk.
Tehát ugyanaz történik vele, mint bárkivel.
Abszolút.
Jön a favágó, metszik a fát. Ilyenek.
Ugyanúgy élnek, mint mi.
És az amerikaiak is?
Az amerikaiak nem úgy élnek, mint mi, és abban az a jó, hogy láthatsz valami olyat, aminek esélyed nincs az elérésére. Olyan szépet, olyan gazdagságot, olyan bármit, interiört, gépkocsikat, ruhákat,
ékszereket. Tehát ez a gazdagok és szépek, amik tényleg olyanok, és a mi celebjeinek egy jelentős része, feltételezem, mondjuk újépítésű lakóparkban rendelkezik egy lakással, vagy albérlettel, és most
igen,
tehát, hogy ha videó lenne, akkor Krista arcán mindig lehetne látni.
Ez hogy... azért nagyon érdekes, mert nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy asszertíven kommunikáljak, és a kisfiam szoktam mondani, kisfiam 16 éves, nagyfiam szoktam mondani, hogy anya, tök jó ez a sok tréning, de az arcod JPG, tehát minden látszik rajta. Na, tehát, hogy ezek szerkesztett műsorok, szerintem ezzel mindent elmondok, és ennek ezek is a dolga, vagy ezeknek a műsoroknak az a dolga, hogy megmutasson egy képet az érdeklődőknek.
Mi a helyzet a... hát realityknek hívják, de vannak fél realityk is, amikor szintén szerkesztett műsorok vannak, ezt most már megtanultuk azért a Big Brother óta, tudjuk, hogy úgy válogatják össze is egyáltalán, de hogy a közönség, tehát amikor a közönség szavaz, részt vesz, szurkol, az ő helyzetük mennyire reális, vagy mennyire vannak manipulálva, hogy ez a műsorfolyam alapvetően a manipulációról szól, mennyire... van az, hogy ők valakit kiszavaznak, beszavaznak, hogyan működik ez a dolog?
Én dolgoztam a Big Brother-ben.
Ezt nem tudtam. A tévés kapcsolatot igen, de hogy pontosan ebben műsorban.
Az első Big Brother idején voltam a csatorna kommunikációs igazgatója, úgyhogy ebben nagyon közel
Pongó
láttam
művész,
vele.
Pongó művész
úr, és sokan egyebek. Szerintem nagy különbség van, ugye most nem látok bele már, de azt feltételezem, hogy nagy különbség van a tekintetben, hogy szerkesztett volt akkor is, és most is, nem ez a különbség, hanem akkor a szerkesztők olyan helyzeteket teremtettek, amelyek pszichológiai ismeretek alapján befolyásolták, valamilyen irányba terelték a szereplőket, akik erről nem tudtak. Ma pedig azt gondolom, hogy azt mondják nekik, hogy de mondd azt, hogy, meg te most veszél össze azzal.
Tehát ilyen szinten instruálják a történetet, feltesszük?
Én feltételezem, hogy ehhez van inkább közel a valóság, mint a nagyon sok munkát és pszichológust bevetett. Például a Big Brothernek volt két pszichológusa, akik azért dolgoztak, hogy az esetleges bezártságból eredő, vitákból eredő traumákat kezeljék, dr. Pickó Kati és Vég József, tehát a szakma két nagyja volt az állandó pszichológus, nem tudom, hogy most van-e, biztos van, de hogy nem ennyire látványosan például ez faktum. Én nem nagyon látom a mostani realityket, úgyhogy nem is volna okos, ha ebbe belebeszélnék, de azt biztos, hogy a nézők a mai napig szeretik, kukkolni mindenki szeret, és szerintem a néző nem gondolja végig, hogy ez szerkesztett, vagy nem szerkesztett, és közben ne felejtsünk el egy dolgot, mindenkinek lehetősége van 0-24-be figyelni őket, mert azt hiszem online viszont be van kamerázva minden, tehát ha szerkesztett is egy órában az esti adás, bárki, aki veszi a fáradtságot, hogy online a Facebookon vagy bárhol megnézi, pontosan a valóságot láthatja. Más kérdés, hogy miért mennek be ennek ismeretében a játékosok.
Na de van egy másik műfaj, amihez viszont szerintem nagyobb rálátásod van még most is. Ez, hát nem tudom, hogy celebrity-nek hívják-e, amikor ugye a hírességek táncolnak, a hírességek mennek
hát
a dzsungel.
Hát abban nincs mit manipulálni.
Magát a produkció nincs. A dzsungelbe mennek el, de hát ott is van, és most megint a közönséget fogom kérdezni, nem a résztvevőknek a manipulálását, szerintem azért biztos még a sztárokat is manipulálják valamikor, amikor kukacot kell lenni, meg ilyenek, ugye? De hogy vagy táncolni kell.
Neked ez is olyan rémisztő, mint a kukacevés?
Tehát a kettő rémisztő dolgot kell mondani. De amire gondolok, hogy a közönség az állást foglal. Ráadásul azt hiszem pénzbe is kerül, legalábbis régen pénzbe került, most nem tudom, pénzbe kerül. Az, hogy hogyan menjen tovább a műsorfolyam, vagy a főzőműsor, ahol ugye szintén zsűrik és egyáltalán döntenek arról, hogy kivel menjen tovább. Hát azt nem feltételezem, hogy nem figyelik mondjuk a nézettségi adatokat ilyenkor, hogy ki, melyik szereplő mozgatja meg jobban a nézőket, hiszen a nézettség azért valószínűleg a legfontosabb ilyen műsorokban. Hogyan garantálják azt, vagy hogyan tesznek lépéseket abba az irányba, hogy mindig a népszerűbbek tudjanak tovább szerepelni?
Nem mindig a népszerűbbek szerepelnek
van,
tovább.
Van, hogy nem?
Abszolút nem mindig. Szerintem az, hogy a szavazással bárki csalni merne, az nincs. Nem véletlenül van mindenhol közjegyző ezt hitelesíteni. Tehát szerintem ez feketén-fehéren nem elcsalt és nem manipulált dolog.
Bocsánat, most akkor muszáj közbeszólnom, mert nem akartam ezt sugalni. Én biztos vagyok benne, hogy ilyen módon nem csalnak. tényleg nem is lenne fair, közjegyző, meg nem, ezt abszolút nem gondoltam. Azt gondolom, hogy mondjuk melyiket, milyen hosszan mutatják a telefonszámot, vagy mikortól lehet szavaz, egyikre 2 órán keresztül lehet, a másikra csak 8 percet, ilyesmikre gondolok, nem arra, hogy nem számolnák össze, amit az ember betelefon.
Ez is egy érdekes meglátás, meg az is, hogy minden ilyen műsor után minden kiesett híresség azt mondja, hogy én máshogy voltam összevágva, én nem is azt mondtam, nem is úgy vágtak össze, az a gonosz pók főszerkesztő, meg az a... Tehát, hogy gyakorlatilag biztos, hogy tehát ami nem élőben van, hanem vágva, az valakinek az ízlését tükrözi a nap végén, mert valaki ezt összevágta, az ő szellemi termékét látjuk a végtermékben. Ebben lehet valami fajta befolyásolás, de én azt gondolom, hogy ez nem egy csatorna tudatos dolga, hanem egy egyszerű személyi ízlés kérdése. Nagyon elképzelhetetlennek tartom azt, hogy teljesen másnak mutassanak egy szereplőt, mint amilyen az valójában, mert ez előbb-utóbb kiderülne, és az viszont népszerűségben és közvéleményben nem tenne túl jót egy adott csatornának.
És ilyenkor, ha ilyen helyzet van, hívnak téged, vagy a csapatodat, mert te most meg közvetlenül nem foglalkozol vele, hogy ezt tűrhetetlen csináljatok valamit, hívjátok fel.
Ma már nem hívnak minket, mert a mi kollégáink nem nagyon szerepelnek ezekben, ma már ezekben a műsorokban, de azért 15-20 évünk arra ment rá, hogy megítélés menedzsment, és azért ez egy szakma. A sajtóval való kapcsolattartás az egy szakma. Annak felmérése, hogy neki mi a fontos, és nekem mi a fontos, ez egy közös érdekegyeztetés. Tehát tulajdonképpen én ezt ugyanúgy gondolok, vagy gondolkodom erről, mint a szélzről. Csak én nem reklámfelületet adok el pénzért, hanem hírt adok el felületért, és gyakorlatilag találjuk meg a közös érdekköröket. Szerintem minden kommunikáció alapja az, hogy én tudjam, hogy neked mi a fontos, te tudd, hogy nekem mi a fontos, és próbáljuk megtalálni azt a közös pontot, ami mindkettőnknek jó. Ez nincs másképp a celeb és a sajtó kapcsolatában sem.
Kaptam egy jó headline-t a műsor promózásához. Kendelhoffer Kriszta volt a vendégem itt a Krízisek és pofonokban. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy meghívtál.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy folytatjuk a beszélgetést az online podcast felületen Kendelhoffer Krisztával, úgyhogy akit mélyebben érdekel a celebek, hírességek és a ezzel összefüggő manipuláció világa, az tartson velünk oda, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.